A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Rácz Gábor, kommunikációs szakértő, közgazdász, a Magyar Public Relations Szövetség örökös tagja.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Szervusz Gábor, miután régi ismerősök vagyunk, és a téma pedig komoly, magadunk egy picit a tegeződésnél, tekintettel arra, hogy este 18 óra van, így a kedves hallgatók is az autóban hallgatnak bennünket, vagy pedig otthonaikban. Alapvetően most a válságot kommunikációs oldalról közelítjük meg, ennek te vagy a szakértője, tulajdonképpen a krízis második hullámát éljük. Nézzük kommunikációs oldalról, hogy akár belső, akár pedig külső vonatkozásban miként rendezkedtek be erre a vállalatok. Elméletileg ugye már az első hullám adott némi tapasztalatot.
Köszönöm szépen. Mielőtt a kommunikációra rátérnék, azért azra szeretném fölhívni a figyelmet, mert ez egy általános hiba, hogy mindenki a válságot csak a kommunikációs oldaláról nézi, hogy az elsődleges feladat a válságot kezelni. Tehát itt most a 2000 éves kultúránkat egy olyan támadás érte, amire nem volt még példa. Összeomlott a turizmus, a repülés, nagyon keményen érintette a gazdaságot, oktatást, sportot, foglalkoztatás politikát, emberi kapcsolatokat. Tehát ilyen még nem volt például, hogy olimpia el legyen halasztva. Három olyan volt, amit nem rendeztek meg háború miatt. De hogy elhalasszák, ilyen még nem volt. Hát itt most egy nagyon komoly kezelési folyamatnak is a szem és fültanúi kell, hogy legyünk, és az aktív részesei. Na, nézzük ennek a kommunikációs oldalát, és csak azért szerettem volna ezt leszögezni, mert találkoztam már államvizsgán is olyan problémával, hogy azt mondom a hallgatónak, ott ég a gyár. Mi az első feladat? Azt mondja, hát kommunikét kell kiadni. Hát nem, könyörgöm, el kell oltani a gyárat. Először oda megy mindenki.
Tiszta sor. És amire utaltál egyébként az első percben is, hát nemzedékek óta nem tapasztaltunk ilyen helyzetet. Sőt, talán több mint száz éve.
És soha nem lesz olyan, mint előtte volt, ezzel is tisztában kell legyünk. Nézzük a kommunikációs oldalát. Ugye nem akarok én itt ilyen egyetemi tanulmányokba belemenni, de a kommunikációnak van ugye két nagy fajtája, a belső és a külső, a te kérdésed is ugye mind a kettőre vonatkozott, és hát a belső kommunikáció a saját dolgozóink, jövőbeli dolgozóink, a külső kommunikáció pedig hát a média, kormányzat, szövetségesek, versenytársak, stb., akikkel egy hajóba vagyunk, és hát mondjuk az érdekképviseleti szervezetek, kamarák, szakszervezetek, gyors, stb. Na, az első, a kommunikáció belső fajtáját tekintve, itt egy nagyon komoly hangsúlyeltolódás van. Eddig a belső kommunikáció alapvetően arról szólt, hogy hát megtájékoztatjuk rossz magyar szóval a dolgozóinkat, arra, hogy mik a terveink, meg milyen veszélyek, meg pláne, hogy milyen eredményeink vannak. Sajnos rá kellett jönnünk arra, hogy a dolgozók aktív bevonása nélkül ez a válság nem élhető túl. Mondok egy teljesen konkrét példát, hogy világos legyen, miről beszélek. A múltkor hallottam a rádióban, vagy a televízióban azt hiszem a szálloda szövetség elnökét, aki azt mondta, hogy neki van egy kis szállodája, amit hát most be kellett zárjon. Túl fogja élni, mert vannak tartalékai, meg hát ugye a költségek is csökkennek, hogyha a szálloda nem működik, de amit nem tud újraépíteni, neki volt egy csapata, amelyik nagyon profi, majd 10-es skálán mondjuk, ezt nem ő mondja, ezt én mondom, egy 8-as szinten működő csapat, amelyik soha nem fog még egyszer úgy összeállni, ahogy eddig működött. Mert nem azok az emberek lesznek, mert kénytelen volt leépíteni, stb. Tehát neki az lesz a legfőbb kihívás a válság után, hogy hogy fog tudni csapatot építeni. És ezt ajánlom minden vállalatvezetőnek a figyelmébe, hogy az elsődleges probléma, amivel szembe fognak nézni, hogyha nem vonják be a dolgozókat abba, hogy együtt hogy tudjuk ezt túlélni, akkor hiába élik túl a válság. Na, nézzük a külső oldalát a kommunikációnak. Tehát ugye ez a négy nagy terület, a kormányzat, a média, szövetségesek, érdekképviseletek. Ezen belül is nagyon komoly hangsúlyeltolódások van. Eddig, ha arról beszéltünk, hogy média, akkor mindenki azon aggódott, hogy úristen, mit fog írni rólunk az újság. Azt hiszem, hogy ez most másodlagos jelentőségű, hogy mit fog írni az újság. Itt most arról fog szólni a történet, hogy hogyan tudjuk a válságot úgy túlélni, hogy ehhez a megfelelő támogatást, segítséget, együttműködést megkapjuk. Tehát sokkal nagyobb lett például a kormányzati kommunikáció szerepe. Az, hogy összegyűjtsük a véleményünket, és az összegyűjtsük, ezt mindjárt egy kicsit kitérek, és eljuttassuk a megfelelő fórumba. Ugyanis az, hogy én egyesével kiállok, mint magyar vállalkozó, és elmondom, hogy milyen problémáim vannak, ennek panasznap jellege van, amit meghallgatnak, de ez nem segítség. Ebből senki nem tudja, hogy nekem milyen segítségre van szükségem, mert maximum az, hogy hát ugye biztos pénz kellene. Alapvetően arról van szó, hogy a kormányzat is, és mindenféle állami beavatkozás akkor lehet hatékony, hogyha pontosan artikulált igények jönnek a felszín. Ehhez pedig sok embernek, sok vállalkozásnak kell a véleménye, és konkrét akciótervek, mint például ugye, hát te is ismered a Kurzarbeitet, amit a németek és az osztrákok is csináltak, hogy egy rövidített munkaidővel valahogy átmenteni a vállalkozásokat. Tehát az kell, hogy a kormányzat felé egy olyan artikulált vélemény jöjjön elő, ami egy nagyon nagy rétegnek a tapasztalatain és az igényein alap. Úgyhogy így lehet tervezni ezt az egész dolgot, és a cégvezetőknek szerintem erre kellene most koncentrálni.
Tavasszal azért már kaptunk a koronavírus okozta gazdasági sokból némi ízelítőt, úgy tűnik a második hullám erősebb lesz. Hogy látod, hogy vizsgáztunk egyébként akár kormányzati szinten, akár vállalati, akár pedig társadalmi szinten, mondjuk az elmúlt hónapok összevetését alapul véve?
Hát nézd, itt természetesen lehet pozitív és negatív dolgokat mondani, nem csak nálunk, minden országnál, mert hát mindig van egy első alkalom, és ez a Covid, ez egy nagyon első alkalom. Természetesen, hogy itt vannak hibák, vannak tapasztalatok, amiket újból kell értékelni, azok alapján kidolgozni az akcióterveket. Én azt hiszem, hogy az intézkedésekkel nagyon nagy meglepetés sehol nem lehetett okozni, mert ezt már a 13. 16. század, 14. 17. század a pestis időszakában már kitalálták az izolációt. Nincs más. Ezeket a vírusokat így lehet megfogni, meg a járványokat, hogy egyszerűen az egészségeseket és a betegeket elhatároljuk. Hogy ezt milyen módszerekkel, milyen hatékonysággal tudjuk megtenni, hát ez bizony nagyon függ a konkrét tapasztalatoktól, a konkrét helyzettől.
De azért tavasszal az volt a benyomásunk, hogy erősebb volt talán bennünk a félsz, most meg inkább a egzisztenciális ügyek jönnek elő, nem?
Igen, és erre szeretnék utalni, ezt itt is itt szerettem volna én is folytatni a mondatot, hogy nem vettük ezt még eléggé komolyan. Tehát a félsz az első időben beköszönt, aztán azt hittük, hogy most, na hát ez elmúlt, és el fog múlni. És nagyon erősen hangsúlyoznám, hogy fegyelem nélkül és az intézkedések betartása nélkül nem fogunk tudni elérni semmit, akkor jön a harmadik hullám. Tessék megnézni Ázsiát, most olvastam éppen egy kimutatást. Kína, Tajvan, hát ugye ezt kettőnek kell számítsuk. Dél-Korea, Tájföld, ezekről szó, de ide vehetjük Vietnámot is. Május óta nem volt halálos megbetegedés. De én nekem volt szerencsém azon a vidéken járni az első hullám idején. Mindenki hordta a maszkot, lehetőleg a kesztyűt, mindenütt fertőtlenítettek. Másfél méterre voltak az emberek, tehát amikor fegyelmezetten betartják az intézkedéseket, akkor meg lehet gátolni a következő hullám.
Mi európaiak talán lazábbak vagyunk.
Persze,
és ez most egyébként hátrány.
Kifejezetten. Ugye nagyobb a demokrácia, hozzá vagyunk szokva, hogy elmondjuk. Hát mi az, hogy nekem azt mondják, hogy ettől addig vásárolhatok? Hát miért nem mehetek én máskor? És tudomásul kell venni, hogy csak egy fegyelmezett nemzet tudja felvenni a harcot a Covidnak akár hanyadik hullámával, illetve mindazzal, ami még utána jön esetben.
Hát ez a logika mentén megyünk tovább, hiszen a helyzet tartósnak ígérkezik.
Igen, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor neki kell állni a tervezésnek. Volt a kezemben mostanában egy kitűnő amerikai újságírónak a könyve, aki egy-két ilyen válsághelyzet kapcsán elkezdett azzal foglalkozni, hogy a kormányzat hogy áll neki a tervezésnek. És most szerintem a Covid ráébresztett mindannyiunkat arra, hogy le kell ülni, és el kell képzelni olyan szituációkat, amik még eddig nem voltuk az életünkben. mert sajnos mindig van egy első eset. Volt egy World Trade Center. Azt hittük, hogy hát ilyen soha nem történhet meg. Volt egy cunami. Ezt se hittük el. Jött a Covid. Ezt se hittük el. És nem tudjuk, hogy a jövőben mi fog még jönni, úgyhogy neki kell állni, tervezni szépen.
A te szak... Igen, igen? Bocsás, mert csak a te szakterületedről idéznék egy fontos területet, a társadalmi felelősségvállalást, annak apropóján, hogy jön a karácsony, és ilyenkor általában a pénztárca jobban kinyílik a cégeknél. Hogy látod ezt a témakört? Tehát szorosan ide kapcsolódik, mennyiben éreznek a cégek felelősséget a munkavállalóik, a dolgozóik iránt ebben a helyzetben? Itt is minden a tartalékoktól, a pénztől, a vállalatmérettől függ?
Hát én azt mondom, hogy a tartalék fogalmát is át kell értékeljük. Mert itt a tartaléknál eddig mindig arra gondolt mindenki, hogy mennyi pénzünk van a bankban. Pedig a tartalék a humán erőforrás is, ahogy az előbb mondtam, a szállodánál, a kapcsolatrendszer, az a fajta érdekérvényesítő képesség, amit a lobby tud megtestesíteni, és aminek most megint meg fog nőni a szerepe. Úgyhogy én azt mondom, hogy a karácsony, ez, én inkább attól félek, hogy ez megint egy lazulás lesz, hogy hát ugye igen, 5-10 ember jöhet csak össze, vagy még annyi se, de hát azért hát a másodunok a testvéremet csak meghívom. Tehát inkább ettől félek, attól nem félek, hogy most kiköltekezik a magyar nemzet, mert a takarékosság az egyik pozitív hozadéka a Covid-nak. És akkor mondanék egy-két dolgot ezzel kapcsolatosan, hogy néhány olyan, ami már soha nem fog megváltozni szerintem, amerre elindultunk. Elindultunk a home office felé. Tehát az, hogy otthonról lehet dolgozni. Elindultunk, a vásárlást említetted, a csomagküldő szolgálatok nagyobb tevékenysége felé. Tehát lassan, amit eddig nem úgy rendeltünk, meg azt is úgy fogjuk megrendelni, és ha rákapunk, akkor szépen lassan a plázázásból is az lesz, hogy inkább az ember a netelben.
Hát ráadásul egyébként ugye felmérések szerint pont a plázában lehet legjobban elkapni a koronavírust. Ez egy ugye friss brit jelentés.
Hát persze. Aztán a személyes érintkezések. Ugye most mondtad a cégeket, nem tudom hány helyen lesz céges parti, de azért ezt át kéne gondolni, hogy van-e értelme, és ha igen, akkor milyen formában, hogyan lehet ezt megcsinálni úgy, hogy ez ne egy ilyen vírustenyésztő helyé zűjjék le. Biztos, hogy megváltozik a sport szerepe. Tehát az, hogy eddig jártunk meccsre, járt a kultúra, jártunk koncertre. Nem tudom, hogyha a jövőbe, egy jövőbeni, előre nem látható csapás ellen védekezünk, akkor mennyire kell preventív jelleggel ezeket is visszavenni. Az előbb akartam egy nagyon konkrét példát mondani,
parancsolj.
Én nem tudtam megállni nevetés nélkül, amikor Amerikában nekiálltak avval, kormányzati emberek azzal játszanak itt szabad idejükbe, hogy elővesznek egy konkrét helyzetet, és mondjuk egy válsághelyzetet, és megpróbálják megtippelni, hogy van-e rá válságterv, és ha igen, ez melyik kormányzati szervnek a feladata. Hát ilyen konkrétan, hogy kanadai vadlibák berepülnek a washingtoni Dallas repülőtér fölé, és megzavarják, életveszélyessé teszik esetleg a régi közlekedést, mert ugye ezek hajlamosak arra, hogy belerepülnek a futóműbe, vagy beszívja a futóműket, és kész a baleset. És kérlek, van erre terv, szerepel az amerikai válságtervbe, és érdekes módon nem a védelmi, hanem a mezőgazdasági minisztérium feladata, és a védekezés az, hogy tűzi játékot lőnek fel a vadlibák ellen.
Na hát ez egy nagyon jó és magunk elé képzelhető példa volt. Én visszakanyarodnék arra a gondolatmenetre, amit említettél, ami tulajdonképpen arról szól, hogy úgy veszem ki a szavaidból, hogy átalakul az életünk és a válságát, mármint a koronavírus okozta a krízis, átírja, átformálja az életünket.
Átírja, de azért ennek vannak nagyon pozitív vonatkozásai is. Tehát én például a Családi Vállalkozások Országos Egyesületében ott ilyen tanácsadóként szoktam dolgozni, mellettük segítőként, ilyen társadalmi aktivistaként. Örömmel tapasztaltam, hogy azok a vállalkozók, akik láthatóan túl fogják élni a válságot, mert vannak tartalékaik, mert olyan iparágakban vannak, amik nem esnek annyira vissza. Nem arra játszanak, hogy most megszerezzenek egy újabb piaci szegmest, és a 30%-ról 60%-ra nőjön a piaci részesedésük, mert pontosan tudják, hogy az a 60% az töredéke lesz az eredeti 30%. Tehát inkább arra játszanak, hogy a vállalkozók együtt túléljenek, és a piac együtt túléljen. És szerintem az országnak is ez az érdeke, Tehát van itt egy pozitív, van egy olyan pozitív hozadéka is a válságnak, hogy egy nemzedék megtanult internetezni. Tehát itt gondolok az én nemzedékemre, akikből egy csomóan, tehát a nyugdíj környékén előtt-után álló emberekre, nagymamák, nagypapák, akikre rábízták, hogy vagy unokát felügyelje, hogy a leckével foglalkozzon, és ne kalandfilmet nézzen az interneten. Megtanulták kezelni, megtanulták esetenként szeretni is.
Egyébként van még ide tartozó, bocsáss meg, hogy megint megszakítlak, de van egy ide tartozó gondolatsor, mi szerint az a fajta pörgés, ami jellemezte a magyar gazdaságot az elmúlt időszakban, ez a oly sokszor emlegetett konvergencia, fölzárkózás, és mindaz, ami mondjuk Budapesten vagy a nagyvárosokban volt jellemző, az is átalakul, nem? Tehát azért jobban átformáljuk az életünket? Ezen a téren is lesz változás? Hogy látod?
Én ezt pozitív, ugye ezt írtam így magamnak egyszer egy előadásban, nem olyan régen erről adtam elő egy újságnak, hogy a fortune telling, a jövendő mondás, az mindig egy veszélyes dolog, de hát azért próbáljuk meg, hát nem kerül semmibe, hát legfeljebb nem válik be, akkor majd számon kérik rajtunk a kedves hallgatók. De én úgy látom, hogy igen, minden válság ugye egy csapás, de egyben egy lehetőség is. És itt most ez kicsit fölrázott minket, az egész világot a Covid, és benne minket magyarok.
Hát ugye a magyar tapasztalatok valahogy mindig azt erősítik, hogy mi nem nagyon tudunk kijönni jól a válságból. Tehát nem az a klasszikus kanyarban előzzük ki a krízist helyzet van. És most sem úgy tűnik, vagy?
Igen, de hát azért azt mondom, hogy új témakörbe itt belecsapva ezen belül, hát azért itt látni kell egy vállalkozónak például, hogy meg fog változni a médián belül is a súly. Szerintem a hagyományos újságok, meg a rádió, televízió szerepe növeked. Vannak befektetési lehetőségek, vagy ha nem befektetési, akkor együttműködésért, bizonyára gyógyászat egészségügy területén. Azért ezek mind olyanok, ami biztos, hogy a válság után át kell az egészet hangszerelni, hiszen nem lehet még egyszer olyan tűzoltással nekimenni, hogy most ennyi milliót, ennyi ezret, ennyi tízezret kell hirtelen vegyünk. Elő kell készüljünk arra, hogy pontosan tudjuk, nem kell megvenni, csak tudjuk, hogy hol fogjuk kapni, milyen áron, milyen gyorsan, hogyha valamire szükségünk van.
Utaltál egyébként, van még itt egy fontos téma, csak azért hozom vissza, hogy el ne feledjem. Utaltál egyébként arra is, hogy a tervezésnek a felértékelése mennyire fontos ez a következő időszakban a cégvezetők részéről, mármint ennek a területnek, magának a újraírása. Hát hogy lehet így tervezni egyébként, amikor azt tudjuk nagyjából egész évből, hogy lehet, hogy a következő évnek az első fele is ezzel fog eltelni, mármint a visszaeséssel, a gazdasági sokkal.
Hát most csúnya lesz, amit mondok, hogy történelmileg az az egy-két év, amit mi most átélünk, az nem egy jelentős időszak. Tehát mi ezzel szenvedünk, sokat szenvedünk, de arra kell koncentráljunk, hogy a következő nemzedék sokkal kevesebbet szenvedjen. Ebből lehet tervezni. Csaba, ez a következő kép kell kinézzen, hogy amikor nekiállnak egy válságtervet készít, ez megint az amerikai példát mondom. Ilyenkor azt szokták csinálni, hogy leülnek a szakemberek egy adott intézménynél, hát minél kisebb, annál kevesebben, minél nagyobb, annál többen, és összeszedik az összes lehetséges veszélyt, ami őket sújthatja. És megnézik, hogy ezek közül melyek a legvalószínűbbek, és melyek a legsúlyosabbak. Ezt egy ilyen előszoba-ablak modellnek hívják, egy ilyen négyes négyzetbe írják föl, hogy nagyon súlyos, nagyon valószínű, kevésbé súlyos, stb. Stb. És akkor összeszedik, leül a stáb, minél nagyobb, annál jobb, hogy mik sújthatnak minket. Na most maguk az, amik mondják, hogy az igazán komoly válságok nem azok, amiket így kitalálunk, amiket elképzelünk, mert azok legtöbbször hollywoodi forgatókönyvekre emlékeztető rémtörténetek. Szóval ilyen King Kong és hasonló. És nem ez a valóság. Amikor szakembereket ültetnek le, mondok neked konkrét példát, hogy az amerikaiak mitől félnek a legjobb.
Igen, de előtte tartunk egy pár percet szünetet, bocsáss meg, hogy megszakítalak ismét.
Nem tudom, hogy már így az időt.
Igen, az első 20 percünk tulajdonképpen letelt. Arra kérlek, maradj vonalban.
Persze,
jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.